Önök továbbra is az Energiainfót, az Inforádió energiaipari magazinját hallgatják, amelyben témánk a gázkrízis utáni teendők és feladatok. A hírek előtt már hallhatták, hogy a Force Motrice energiaügyekben illetékes partnere szerint a közép-kelet-európai államok függősége csökkenhet ugyan, de nem fog megszűnni. Most nézzük, Felsman Balázs szerint milyen mozgástere van az Uniónak, illetve Magyarországnak a válságkezelésben.
Az elmúlt napokban az orosz-ukrán gázvita kapcsán nagyon sokat elhangzik az, hogy van-e, és hogyha igen, akkor mekkora érdemi mozgástere az Európai Uniós országoknak és benne Magyarországnak?
Én azt gondolom, hogy ketté kell vennünk ezt a kérdést. Az Európai Uniónak van mozgástere. Két okból is. Egyrészt azért, mert az orosz gázimport függőség, ez valójában nem az egész Európai Unió problémája, igazából ez egy közép-kelet-európai probléma. Éppen ezért ezt a kérdést úgy is fölfoghatjuk, mint az Európai Unió egyfajta belső utalításának a mérőkövét, és azt gondolom, hogy ebben a tekintetben nagyon fontos az, hogy az Európai Unió Brüsszelből hogyan reagál ezekre a kérdésekre. Hiszen mivel a nyugat-európai országok nem függnek olyan mértékben az orosz gáztól, ahogy mi függünk, elképzelhető az, hogy ennek a vitának az elhúzódása esetén az Európai Unió más gazdaság vethet be az energiafegyverrel szemben. Ez az uniós szint. Regionálisan sajnos én azt gondolom, hogy jóval kisebb a mozgástér. Hogyha megnézzük az újonnan csatlakozó országok függőségét az orosz gáztól, ez 65%, esetünkben Magyarország esetében ez 85%, vannak országok, 100%, Bulgária vagy Szlovákia például. Nyilvánvaló, hogy ilyen függőség mellett nem lehet használni egy olyan fegyvert, ellencsapást, amelyik direktbe szembe megy egy olyan energiahordozó beszállítójával, amely energiahordozó gyakorlatilag az életünk valamennyi területét átszövi. Éppen ezért én azt gondolom, hogy rövid távon ezeknek az országoknak önállóan nincsen mozgásterük. Az Európai Unió tagállamaként reménykedve abban, hogy Brüsszel keményen föllép ebbe a konfliktusba, van és lehet mozgásterük.
Maradjunk még egy picit Brüsszelnél. Az Európai Unió különböző tisztségviselői is beszéltek arról, hogy jogi eljárás, nemzetközi választott bírósági eljárás lehet kell kezdeményezni Oroszországgal szemben. Mennyire lehetnek ezek hatásosak, hiszen azért mégiscsak két olyan ország vitájáról volt itt szó, illetve van itt szó január elején, amelyek nem országok.
Azt gondolom, hogy itt nagyon fontos azt látnunk, hogy az igazi konfliktus az abban van, hogy eltérő modellek mentén működnek ezek a rendszerek. Míg az Európai Unió gyakorlatilag a 90-es évtized közepén egy vállalati típusú működés mellett voksolt, és az energiarendszer egészét átalakította, liberalizálta, és gyakorlatilag regionális, lokális vagy multinacionális vállalatok kezébe tette le a saját energiabiztonságát, ezzel szemben Oroszországban, bár formálisan a Gazprom fülen az államtól, gyakorlatilag mégis egy állammonopóliumot látunk a másik oldalon. Éppen ezért nagyon nehéz megtalálni azt a tárgyalási egyensúlyt, hogy míg az egyik oldalról a döntések feltolulnak a politika legfelsőbb szintjére, Oroszország vagy akár Ukrajna oldaláról, addig a másik oldalon az Európai Unió tagállamai jóval védtelenebbek, hiszen ők tagállamokként, vagy akár az unió egészeként nem képviselnek egy hasonló állammonopóliumot, mint amit képvisel a Gazprom orosz részről. Azt gondolom, hogy ebből nem szabad azt a következtetést levonnunk, hogy az európai modell az gyengébb, mint ez az orosz modell. De látnunk kell azt, hogy akkor, amikor Európai Uniós tisztségviselők beszélnek ezekről a kompenzációs lehetőségekről, választott bírósági perek lehetőségeiről, akkor valójában politikai deklarációkat tesznek, hiszen a valódi döntést majd az E.ON, a Gaz de France, az egyéb gázimportőrök, a Rurgáz és társaik fogják eldönteni.
Hát igen, de a partner, illetve ha úgy tetszik, akkor az ellenérve szemben álló fél, az gyakorlatilag, ahogyan is mondta, nem feltétlenül a Gazprom, hanem maga az orosz kormány.
Én azt gondolom, hogy épp ezért fontos megértenünk ezt, hogy itt egy igazi nagy sakkjátszma zajlik, és azért is fontos látnunk azt, hogy ezek a politikai deklarációk egyáltalán nem biztos, hogy gyakorlatban is érvényesülni fognak, hiszen ezek a nagy európai gyökerű multinacionális cégek nyilvánvalóan teljes komplexitásába fogják mérlegelni azt, hogy fellépnek-e a Gazprommal, vagy akár az orosz kormánnyal szemben, hiszen ne felejtsük el, hogy ezek közül a vállalatok közül többen kitermelésben is érdekeltek orosz területeken, és hát láttunk arra példát korábbi években, amikor Oroszország elég keményen járt el azokkal a multinacionális cégekkel szemben, akik egyébként az érdekeit veszélyeztették.
Térjünk vissza Magyarországhoz, illetve a közép-kelet-európai régióhoz. Mit tud tenni, vagy mit tehet Magyarország, hogyha mondjuk ezt a 85%-os orosz gázimport függőségét nem is tudja hirtelen nagyságrendekkel csökkenteni, de a kiszolgáltatottságból eredő kockázatok, akár a fűtési energiában, akár a most energiatermelésben valami módon kezelhetők legyenek?
Azt gondolom, rövid távon nem sok mindent tud tenni Magyarország. Ez fontos látnunk, hogy azokat az intézkedéseket Magyarország meghozta, amelyeket rövid távon megtehetett. 2006-ban a stratégiai földgáztárolásról szóló törvény, bár sok vita volt körülötte, így utólag azt gondolom, hogy igazolhatós döntés volt. Ugyanígy igaz az, hogy szintén értéke a magyar rendszernek az, hogy mint csővezeték kapacitásokban, mint tároló kapacitásokban a régió szintjén egyedülálló, rövid távú biztonságot tud biztosítani a magyar energiarendszernek. Mivel a gáz gyakorlatilag minden területét átszövi a mindennapi működésünknek, mindennapi életünknek, ezért nagyon nehéz bárhol is meghúzni azt, hogy rövid távon hol lehet beavatkozni, és hol lehet változásokat várni, és a gázfüggőséget csökkenteni. A villamos energiatermelésnél a legnagyobb probléma az az, hogy bármilyen alternatíva az évtizedes időszakban mérhető. Akár egyéb foszilis energiabázisú erőmű építésre, akár atomerőmű építésre, vagy akár a megújuló energiák elterjesztésére gondolunk. Mind a három alternatívának vannak problémái. A szénbázisú újabb kapacitás, erről ugye hallhattunk az előző időszakban elég sokat az MVM és az RVE közös terve alapján, igazából attól függ, hogy milyen prognózist valószínűsítenek a befektetők, itt ez a két társaság, abban a tekintetben, hogy a széndioxid kvóta kereskedelem hogyan befolyásolja ennek a projektnek a megtérülését és hatékonyságát. De látnunk kell, hogy ha meg is épül még egy 400 megawattnyi kapacitás, önmagába lignitre alapozni nem lehet a változásokat Magyarországon. Az ami talán a legambivalensebb kérdés. Sokan vannak mellette, sokan vannak ellene. Nagyon dilemma az, hogy közgazdasági oldalról lehet-e valóban megtérülő atomerőművet építeni. Azt gondolom, hogy ez túlmutat most ennek az interjúnak a lehetőségei, hogy ebbe belemenjünk, hogy mi minden szól ellene és mellette. Látnunk kell azonban, hogy ha még pozitív döntés is születik, tekintettel arra, hogy nagyon kevés az a szellemi és mérnöki műhely a világban, akik egyáltalán képesek atomerőműveket építeni, akkor is jócskán egy-másfél évtized kell, hogy elteljen a pozitív döntéstől és a finanszírozás megteremtésétől, hogy egy új atomerőmű munkába álljon. Talán a legfontosabb lenne, hiszen erre kötelezettségeink is vannak, hogy a megújuló energiák elterjesztése az dinamikusabban folytatódjon Magyarországon, mint ahogy ez elindult. Egyelőre azt láthatjuk, hogy valójában azok a magas szintű deklarációk, amelyek 2020-ra ugye Magyarországnál végül is 13%-os részarányt irányoznak elő az energiamérleg újulók részére, nem szervesültek igazából fogható akciótervekként. Ez egy nagyon komoly probléma, hiszen egyelőre azok a beruházások, amelyek megújuló területen történnek, azok valójában a 2000-es évtized első felében megkezdett útnak a továbbvitele, jellemzően még mindig elsődlegesen a biomassza hasznosítás, és a biomassza hasznosításon belül is elsődlegesen a fahulladék hasznosítás, apríték és egyéb fa alapú energiaforrások égetéséről beszélhetünk. Azt gondolom, hogy ez jelentősen be fog szűkülni ennek a lehetősége, tehát nagyon fontos lenne az, hogy ebbe az irányba újabb lépéseket tegyünk.
Bocsásom, hogy mi lehet annak az oka, hogy a többi megújuló energiaforrás, amelyikből Magyarország állítólag jelentős készletekkel rendelkezik szakértők szerint, hogy más nem mondja, csak a geotermális energia, vagy például a napenergia hasznosítás, az Magyarországon nem nagyon tud fellendülni, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, ellentétben mondjuk a szélenergia termeléssel, mindenki szélerőműveket akar építeni, ahelyett, hogy mondjuk geotermális erőműveket létesítene.
2000-ben, amikor az országgyűlés elfogadta a villamosenergia törvényt, akkor egy feladatot adott a Magyar Energia Hivatalnak, amely arról szólt, hogy tegye le a Magyar Energia Hivatal a megújuló villamosenergia termelés támogatási koncepcióját. Ez a mai napig nem született meg. Ugye van egy vita azzal kapcsolatban, hogy itt az úgynevezett német típusú tarifába épített támogatásokat, vagy a skandináv típus úgynevezett zöld bizonyítványos modellt vigye tovább Magyarországba. Megoszlanak a szakértők, megoszlanak a vélemények, hogy melyik modell a kedvezőbb, melyik adná a jobb eredményt. Ugyanakkor látnunk kell, hogy még ezen a vitán sem vagyunk túl. Magyarország nem vitte tovább egyelőre a kötelező átvételes rendszeren belül sem érdemben azt az irányt, amit Németország tökélyre fejlesztett, tehát az egyes energiahordozókhoz, az egyes technológiákhoz nagyon eltérő támogatási mértékeket rendeljen, és ugyanakkor nem állt át a másik piacvezérelt skandináv modellre sem, amelyik pedig a zöld bizonyítványon keresztül gyakorlatilag ezt a feladatot sokkal inkább a piaci szereplőkre, a kereskedőkre testálja sem, mint állami döntéshozókra. Valahol lebegünk a két modell határán, nincsenek érdemi döntések, azt gondolom, hogy ebben a helyzetben nagyon nehéz is egy beruházótól elvárni, hogy olyan új technológiákba fektessen, amelyekre a nem egyértelmű a rövid távú megtérülés.
Energiainfo. Önök az Energiainfót, az Inforádió energiaipari magazinját hallották az elmúlt közel fél órában. Természetesen ezeket a beszélgetéseket is meghallgathatják, vagy letölthetik az Inforádió internetes hírportálján a www.inforadio.hu internet címen. Találkozunk egy hét múlva, hétfőn este 8 órakor. Addig is köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt, Hlavaj Rihárdot hallották. Minden jót!